Kezdődik a Híradó pénteken este, Szöllősi Györgyi vagyok. Jó estét kívánok! Letették esküjüket a harmadik Orbán kormány miniszterei, ezzel megalakult az új kabinet. 70 éve volt a normandiai partraszállás, egy nap alatt több mint 4000-re haltak meg a történelem legnagyobb partraszállási hadműveletében. Holnap lesz a csíksomlyói búcsú, a magyar nemzet legnagyobb zarándoklatára 100 000 embert várnak. Igazi kánikula lesz, a hétvégén a strandokon teltházra, az utakon hatalmas forgalomra készülnek. Kinevezte Orbán Viktor harmadik kormányának minisztereit a köztársasági elnök, ezzel megalakult az új kabinet. Áder János államfő a Sándor palotában tartott ünnepségen adta át a megbízó leveleket. A miniszterek ezután az országgyűlésben esküt tettek, majd az új kabinet meg is tartotta első ülését. Orbán Viktor miniszterei parlamenti bemutatásakor azt mondta, Magyarország egy új és reményteljes korszak előtt áll.
A miniszterelnök és az országgyűlés elnökének jelenlétében adta át a miniszterek megbízó leveleit Áder János köztársasági elnök a Sándor palotában.
Külgazdasági és külügyminiszterré nevezi ki dr. Navracsics Tibor urat.
Az államfő egyenként adta át a dokumentumokat a minisztereknek, ezzel hivatalosan is megalakult a harmadik Orbán kormány. A tárca vezetőket családtagjaik és leendő kollégáik is elkísérték. Az ünnepség után többen is a köztársasági elnöki hivatal erkélyén fotózkodtak, beszélgettek.
2014. június 6-ai hatállyal kineveztem.
Nem sokkal később az országgyűlésben is felolvasták az államfő miniszteri kinevezésekről szóló döntését. Orbán Viktor ezután vázolt a kormány a céljait.
Magyarország a magyar emberek elmúlt években véghez vitt erőfeszítéseinek és teljesítményének köszönhetően egy új és reményteljes korszak előtt áll. Már nem a válságot és nem más országok hátát látjuk magunk előtt.
A kormányfő beszédében azt mondta, igazságos és versenyképes Magyarországot szeretne, ennek megépítéséhez pedig szükség van, ahogy a nő mondta, kiemelkedő koponyákra, tekintélyes szakemberekre. Orbán Viktor néppárti kormányzást ígért, és azt, hogy a kétharmados kormány az ország egészét, vagyis a háromharmadot szolgálja majd.
Magyarország kormányának tehát egy egységes és erős nemzetet kell vezetnie azon az úton, amelyen 4 éve elindult. Az április 6-án kinyilvánított közakarat szerint az országnak tartania kell az előző ciklusban kitűzött, markáns és határozott irányt. Célunk az, hogy a most megalakuló kormány néppárti kormány legyen, és néppárti kormányzást folytasson.
Orbán Viktor kijelentette, ez a kormány már az egész magyar nemzetet képviseli, hiszen nem csak az anyaországi, hanem a határon túlélő magyar emberektől is kapott felhatalmazást. Mint mondta, elvárja a kormány minden tagjától, hogy mindig álljanak ki a magyarokért és az egész magyar nemzetért, és lépjenek fel minden szélsőséges politikával szemben.
Fogadom, hogy Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez hű leszek.
A miniszterelnöki beszéd után a tárca vezetők esküdtettek. Az új kabinet már délután megtartotta első ülését, ahol a kormányzati munka elosztásáról és a minisztériumok hatásköreiről is egyeztettek.
Orbán Viktor a parlamentben egyesével mutatta be harmadik kormányának tagjait. A kormányfő röviden azt is összefoglalta, hogy melyik miniszternek mi lesz a legfontosabb feladata.
A nagy tettek korszaka lesz.
Ezt mondta a miniszterelnök a következő 4 évről. Orbán Viktor szerint az új kormány tagjainak nehezebb dolga lesz, mint korábban. A léc ugyanis magasabbra került, fogalmazott. A kormányfő ezután egyesével mutatta be a minisztereket, és mondta el, mit vár a kabinett tagjaitól. A sort Varga Mihály nemzetgazdasági miniszterrel kezdte.
A munkaalapú gazdaság kiépítését, és ennek eredményeképpen teljes foglalkoztatottságot várunk tőle.
Majd Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszterrel folytatta.
Olyan kapcsolatrendszert alakítson ki, hogy a világpolitika minden jelentős szereplője abban legyen érdekelt, hogy Magyarország ereje, súlya és befolyása növekedjen.
Az új igazságügyminisztertől, Trócsányi Lászlótól a következőket kérte a kormányfő.
a nemzetközi térben védje meg Magyarország alkotmányos identitását. Itthon pedig járuljon hozzá, hogy az igazságügyi rendszerünkben meginogni látszó közbizalom visszaszilárduljon.
Pintér Sándor belügyminisztertől a mindennapok biztonságát várja Orbán Viktor.
Tegyen meg mindent, hogy Magyarországon senkinek sem kelljen félnie.
Sesták Miklós mostantól a Nemzeti Fejlesztési Tárcát vezeti.
Őrizze és gyarapítsa a nemzeti vagyont, segítse az ország újraiparosítását, és segítse egy új szerkezetű gazdaság kiépítését.
Balogh Zoltán pedig az emberi erőforrások minisztereként folytatja a munkát.
A minisztériumába összpontosuló valamennyi lehetőséget és energiát úgy irányítsa, hogy az végül a magyar családokat erősítse.
Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert a magyar földvédelmére kérte a miniszterelnök.
Érje el, találja meg a módját, hogy a magyar földet a magyar gazdák művelhessék.
Hende Csaba honvédelmi minisztertől azt várja, hogy a magyar katonák ezután is jó szövetségesek legyenek.
Találja meg a magyar honvédség és honvédelem helyét a 21. századi nemzetközi együttműködési rendszerekben.
A miniszterelnökséget vezető miniszterrel Lázár Jánossal szemben is határozott elvárást fogalmazott meg.
Összhang, koordináció, rendezettség és bátor kezdeményezések is kellenek.
Semmilyen Zsoltra pedig nem csak tárca nélküli miniszterként, de miniszterelnök helyettesként is számít a kormányfő.
Kereszténydemokrata néppárt által képviselt kereszténydemokrácia az a horgony, amely filozófia, világszemlélet és értékrend szempontjából biztonságos vizeken tartja a kormány hajóját.
Orbán Viktor végezetül azt kérte az új miniszterektől, hogy vezérelvük a hazaszeretet, az alázat és a szolgálat legyen.
A Fidesz szerint Európa legerősebb kormánya alakult meg, az MSZP szerint viszont ez a szemfényvesztés kormánya. A Jobbik nem ért egyet az új kormány felépítésével, az LMP pedig példátlan hatalomkoncentrációnak tartja az új kabinet felállását.
Szemfényvesztés kormánya alakul meg most.
Az elmúlt 25 év leglassabb kormányalakítása a mostani. Miután 2 hónap telt el a választás óta, mondta az MSZP frakció megbízott vezetője. Tóbiás József azt is kifogásolta, hogy az új kabinetet szerinte a parlament ellenőrző szerepe és a Fidesz frakció kiiktatásával alakították meg.
Nem lehet zárt körben egy kormányt működtetni. A kormány az nem a parlamenté, nem a miniszterelnöké, Magyarországé.
Volner János, a Jobbik alelnöke egy más témában tartott sajtótájékoztatón, kérdésre válaszolva azt mondta, nem értenek egyet a kormány összetételével, szavai szerint, az eddigi kormányzati politika folytatása a kivándorlási kedv növekedését és az ország leépülését hozza.
Más miniszteri garnitúrában gondolkodunk, és úgy gondoljuk, hogy az eddigi kormánypolitika töretlen folytatása ahhoz vezet, amit az elmúlt 4 évben láttunk.
Az LMP szerint példátlan hatalomkoncentráció jellemzi a most megalakult kormányt. A párt társelnöke Siffer András kifogásolta, hogy a környezetvédelem ügye nem kapott helyet a kabinetben.
30 év után először semmiféle környezetpolitika nem lesz az új kormányban. Orbán Viktor a környezetvédelmet, mint valami szükségtelen rosszt, felszámolta.
Az Együtt PM politikusai azt mondták, a következő 4 évben mind a parlamentben, mind pedig az utcán szembe mennek majd azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel a kormány vissza akar élni 2/3 hatalmával. A demokratikus koalíció pedig közleményében azt ígérte, idézem, szigorú és legádázabb ellenzéke lesz az Orbáni világnak. A Fidesz azt közölte, hogy Európa legerősebb és legcselekvőképesebb kormánya alakult meg, amely folytatja a gazdaság megerősítését. A Fidesz-KDNP szerint az ellenzéki reakciók azt jelzik, hogy a mai napig nem fogadták el a választók döntését az ellenzéki pártok.
A kormány megtartotta első ülését, a részletekről már az új kormány szóvivő Kuruc Éva számolt be. A kabinet egyik első döntése az volt, hogy programot indítanak a budai várnegyed és a budavári palota újjáépítésére. Ennek keretében a Sándor palota mellé a Karmelita kolostor épületébe költözik a miniszterelnök és hivatala legkésőbb 2016. március 15-jéig. Emellett megvizsgálják, hogy elköltözhet-e a Honvédelmi Minisztérium Székesfehérvárra, a Földművelésügyi Minisztérium Debrecenbe, a Vidékfejlesztési Államtitkárság pedig Kecskemétre. Megújul a kormányzati honlap, a kormány.hu, a ma kinevezett miniszterekről készült képek már láthatóak. Erre az oldalra kerülnek majd fel az új kormánnyal kapcsolatos friss hírek, fotók, videók, közérdekű adatok és közlemények is. De a kezdő oldalról az előző ciklus híreit is el lehet majd érni. Mától nyilvánosak a képviselői vagyonnyilatkozatok, amelyeket az országgyűlés honlapján lehet megnézni. A törvény szerint a jelenlegi és az előző ciklus parlamenti képviselőinek, a nemzetiségi szószólóknak, illetve a velük egyháztartásban élő családtagoknak kell vagyonnyilatkozatot leadniuk. Az országgyűlés mentelmi bizottságának elnöke elmondta, a tegnapi határidőig mindenki elküldte a vagyonnyilatkozatát. Darabjaira eshet az Együtt, vagyis Bajnai Gordon pártja. Miután tegnap nyilvánosságra került, hogy a volt miniszterelnök háttérbe vonul, ma a Szolidaritás mozgalom vezetője jelentette be, hogy Bajnai Gordon döntése miatt fontolgatják a kilépésüket a pártból. Közben egy másik alapító, a Milla Egyesület is a megszűnés határán van.
A ránk váró feladat hatalmas. Magyarország határokon belüli újraegyesítése.
2012. október 23-án tért vissza a politikába Bajnai Gordon. Néhány nappal később pedig együtt vonultak kamerák elé Kónya Péter a Szolidaritás, Bajnai Gordon a Haza és Haladás, és Juhász Péter a Milla vezetője. Ebből a három mozgalomból, vagyis a Millából, a Haza és Haladás Egyesületből és a Szolidaritás mozgalomból alakult meg másfél éve az Együtt 2014. Az új baloldali erő ekkor volt a legnépszerűbb, 14-16%-osra mérték őket. Azt hangsúlyozták, várják, hogy más baloldali pártok is csatlakozzanak hozzájuk. Az Együtt később párttá alakult. Egy éves születésnapjukat már a baloldali szövetség tagjaként ünnepelték. Ekkor már a korszakváltásról lemondtak, csak a kormányváltást hangsúlyozták.
Ez súlyos kudarc a kormányváltóknak, és súlyos kudarc az Együtt PM szövetségnek is. Súlyos
az országgyűlési választásokon Bajnai Gordon párt szövetsége vereséget szenvedett. A 38 baloldali mandátumból az Együtt mindössze 3-at szerzett az országgyűlésben. Bár a kampányban Bajnai Gordon kijelentette, hogy miniszterelnök szeretne lenni, és a neve fölmerült főpolgármesterként, parlamenti és brüsszeli képviselőként is, végül egyik sem lett. Az Index csütörtökön írta meg, hogy Bajnai Gordon a háttérbe vonul. Az internetes lapnak Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon politikus társa azt mondta, Bajnai Gordon nem kíván mindennapi szinten részt venni a párt irányításában. De Szigetvári Viktor azt is mondta, attól, hogy a párt egy személyes arca a háttérbe vonul, nem tart attól, hogy megszűnne az Együtt PM.
El kell döntenünk, hogy önállóan kívánunk-e továbbiakban politizálni, vagy a párton belül.
Egy nappal később, pénteken azonban a szövetség másik alapítója, a Szolidaritás vezetője már arról beszélt, fontolgatják, hogy kilépjenek. Kónya Péter szerint ők éppen Bajnai Gordon személye miatt léptek be a szövetségbe annak idején.
A fő motiváló erő az volt, hogy Bajnai Gordonnal léptünk szövetségre, és ezt azért elemzők és mindenki elismeri, hogy ennek a pártnak gyakorlatilag az erejét Bajnai Gordon és a Szolidaritás mozgalom adja. Ebből kiesik az egyik láb.
Vita folyik a Milla Egyesületről, vagyis az Együtt másik tagszervezetéről is. Saját honlapjukon nemrég egy süllyedő hajóval jellemezték a helyzetüket. Azt írták, az Egyesület létezése mellett nem szólnak érvek. Az Együtt három tagszervezetéből eddig a Szolidaritás szervezte Bajnai Gordon pártjának legtöbb utcai akcióját, és önkénteseik főszerepet vállaltak a kampányban. Ha ők kilépnek, akkor legfontosabb tömegbázisát veszítheti el az Együtt 2014. És a jelek szerint távozik a párt arca Bajnai Gordon is. A Milla pedig hamarosan hivatalosan is megszűnhet.
Javulnak a magyar gazdaság növekedési kilátásai, ezt állapította meg mai elemzésében a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő 2,7%-ra javította a magyar gazdaság idei növekedésére adott prognózisát, az eddigi 1,8%-ról. A Fitch Ratings egyúttal megerősítette Magyarország államadós osztályzatait stabil kilátással. Játszfény Szarun átadták a Samsung legújabb több futballpályányi üzemét, így már csak nem 3000-en dolgoznak a televíziókat gyártó üzemben. A koreai világcég magyarországi leányvállalatánál további fejlesztéseket is terveznek. Közben a legfrissebb adatok szerint az ország importja jobban nőtt, mint az export, ami annak a jele, hogy nő a háztartások vásárlóereje és nőnek a beruházások is.
Még állnak a gépek a Samsung legújabb üzemében. A jövő héttől viszont már naponta több tízezer LED TV-t és monitor gyártanak majd itt. A több futballpályányi csarnokot 25 millió dollárért, azaz 5 milliárd forintért építették meg. 100 új munkahelyet hoztak itt létre, így már 2500-an dolgoznak a koreai világcég jászfényszorúi gyárában. Az új üzemmel lehetőség nyílik arra, hogy világszinten is meghatározóvá váljunk. Biztos vagyok abban, hogy Európában, sőt az egész világban a legversenyképesebb digitális termékeket gyártó vállalattá fogunk fejlődni. Ennek érdekében további befektetéseket tervezünk, mondta a Samsung magyar üzemének elnöke. A jászfényszorúi gyárat éppen 25 éve építették, és azóta 62 millió készülék került le a gyártósorokról. Minden terméket az Európai Unióban értékesítenek. A járműgyártás mellett az elektronikai ipar is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen növekedett az export, ami felfelé húzta a GDP-t. Bár a legfrissebb adatok szerint áprilisban éves összehasonlításban az import jobban nőtt, mint az export, és emiatt csökkent a kereskedelmi többlet, de a szakértő szerint ennek nincs különösebb jelentősége. Sőt,
az egy kedvező jelenség, hogy ahogy a belső kereslet elkezd emelkedni, nő a háztartásoknak a vásárlóereje, nő a fogyasztása, nőnek a beruházások, ennek nyilván van egy import vonzata, és az import megugrást láthatjuk az elmúlt időszakban.
A szakértő arra számít, hogy az év egészében az export magasabb lesz az importnál. Ebben szerinte döntő szerepet játszanak majd a közelmúltban végrehajtott autóipari beruházások, amelyek tartósan növelhetik majd a kivitelt.
A Budapest és Belgrád közti vasútvonal felújításának előkészítéséről állapodott meg Pekingben a külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter az érintett országok pekingi államközi bizottságának ülése után azt mondta, a vasúti pálya korszerűsítése után jelentősen lerövidül majd az utazási idő a magyar és a szerb főváros között.
A jelenlegi vasútvonal helyén egy olyan kétvágányú pálya fog épülni, amely lehetővé teszi a vonatok 160 km/órás sebességű haladását. 8 óráról 3 és fél órára csökken a menetidő. A kínai exportáruk egy jelentős része görög kikötőkbe érkezik, és onnan vonatra rakodva halad tovább Nyugat-Európa felé. Tehát, hogyha egy versenyképes vasútvonalat tudunk építeni a teherszállítás szempontjából, akkor Magyarország komoly tranzit bevételekre tehet szert.
Felihez érkezett a fővárosi agglomerációban közlekedő autóbuszok cseréje. A hónap végéig mind a 150 új busz forgalomba áll. Ezzel csúcsidőben a járatok 60%-a modern, alacsony padlós és légkondicionált lesz. Az új buszokat a Volánbusz üzemelteti.
Próbaútra érkezett az egyik új busz a budaörsi végállomásra. A városból és a szomszédos Törökbálintról naponta több mint 10 000 utaznak Budapestre. Az őket szállító Ikaruszok egy része 20 évesnél is öregebb, ezért most az összeset lecserélik. Szombattól 5 elővárosi vonalon, a hónap végéig pedig a maradék 5-ön is új buszok állnak forgalomba a Volánbusz üzemeltetésében.
Ezek légkondicionált járművek, alacsony padlós járművek, Euró 6-os minősítéssel felszerelt környezet kímélő járművek.
Az új buszokon a kerekesszékesek le- és felszállását kihajtható rámpa segíti, belül pedig több ülőhely van, mint az eddigieken. A most forgalomba álló járművek is a közé a 150 új busz közé tartoznak, amelyek április óta folyamatosan váltják le a fővárosi agglomeráció 11 településére közlekedő elöregedett járatokat. A buszok cseréje a hónap végén fejeződik be.
Mostanáig megvalósult már 63 darabnak a cseréje, a június 7-i ütem megvalósult további 20 darabnak a cseréje, és a további 60-65 darab pedig június hátralévő részében fog megvalósulni, tehát most fogjuk átlépni a felét ennek a folyamatnak, néhány hét múlva pedig befejezzük a teljes cserét.
Az új buszok forgalomba állásával csúcsidőben 10-ből 6, csúcsidőn kívül és hétvégén pedig 10-ből 8 járat lesz alacsony padlós Budapesten.
A II. Világháború egyik kulcs mozzanatára, a normandiai partraszállás 70. évfordulójára emlékeznek ma Franciaországban. Több helyszínen veteránok százai, valamint 19 ország állam és kormányfői emlékeztek meg az elesett katonákról és a civil áldozatokról. A szövetséges erők 1944. június 6-án reggel 6:30 kezdték meg a világ történelem eddigi legnagyobb partraszállási hadműveletét.
Great battles lie ahead.
Nagy csaták előtt állunk. Minden szabadság szerető embert arra kérek, hogy álljon mellettünk és őrizze meg a hitét. Katonáink elszántak, és együtt győzni fogunk. Mondta 1944. június 6-án a francia néphez intézett rádióüzenetében Eisenhower tábornok, aki később az Egyesült Államok 34. elnöke lett. A hadművelet reggel 6:30 kezdődött, a nap végéig 156 ezer szövetséges katona lépett szárazföldre Normandiában, és több mint 4000-en még aznap elestek a németekkel vívott csatában. 70 évvel később, reggel 6:30, amerikai veteránok emlékeztek bajtársaikra ugyanott, ahol 70 éve partra szálltak. Az évfordulóra csaknem 1800 olyan idős katonát hívtak meg, aki részt vett a hadműveletben. Az amerikai Jim Martin annak idején egy ejtőernyős egység tagjaként ért partot Normandiában. Most úgy döntött, 93 évesen megismétli az ugrást egy fiatal ejtőernyős segítségével. Nagyszerű érzés volt, sokkal kellemesebb úgy ugrani, hogy közben nem lőnek rád, mondta földetérés után az idős férfi. Az állami megemlékezés az alsó-normandiai Caen-ben kezdődött, ahol a II. Világháborúnak szentelt múzeum előtt felhúzták a partra szállásban résztvevő országok lobogóit. Ez volt az első alkalom, hogy állami szinten is megemlékeztek arra 20 ezer francia civil áldozatra, akik 1944 nyarán a szövetségesek bombázásaiban vesztették életüket. Szeretném, ha a partra szállás 70. évfordulóján a nemzeti megemlékezés keretében minden áldozat előtt fejet hajtanánk, civilek és katonák előtt, függetlenül attól, hogy milyen egyenruhát viseltek, mondta François Hollande, francia államfő. A közelben lévő amerikai temetőben a több mint 9000 katona sírjánál 21 ágyúlövéssel tisztelegtek az elesett hősök emléke előtt. A megemlékezésen részt vett a francia államfő és Barack Obama, az Egyesült Államok elnöke is, aki köszönetet mondott a jelenlévő több száz veteránnak. Normandia a demokrácia hídfője lett, és a győzelmünk nem csak az évszázad további történelmét határozta meg, hanem lefektette a jólét és a fejlődés alapjait, mondta az amerikai elnök. Második Erzsébet brit uralkodó, a trónörökös pár és a brit kormányfő is veteránokkal együtt emlékezett a bajói brit katonai temetőben, ahol 11 ország 4600 katonája nyugszik. A közmédia munkatársai napok óta tudósítanak a helyszínről. A magyar csapat egy kuriózumnak számító LI-2-es típusú utasszállító repülőgéppel érkezett, amelyről ma is több tucat ejtőernyős ugrott az évforduló tiszteletére.
70 évvel ezelőtt éppen ezen a napon 20 ezer brit és amerikai légideszantos dobtak át, hogy biztosítsák a partra szállást. Ő előttük tisztelget most rengeteg ejtőernyős, a híradó stábja pedig a magyar gépről követte a légibemutatót.
Délután a brit egységek egykori partra szállási helyszínén látványos ünnepséggel folytatódott a megemlékezés. 650 statiszta és több száz katona zenész idézte meg a 70 évvel ezelőtti eseményeket.
Az ukrán válságról tárgyalt több állam és kormányfővel is Vlagyimir Putyin, orosz elnök a normandiai megemlékezéseken. A díszebéd előtt Putyin kezet fogott és röviden elbeszélgetett Petro Poroshenko megválasztott ukrán elnökkel, Angela Merkel német kancellár jelenlétében. Előzőleg az orosz elnök a német kancellárral, a francia államfővel és a brit kormányfővel is egyeztetett négy szem közt. Az ukrán válság miatt a nyugati vezetők meglehetősen hűvösen fogadták Vlagyimir Putyint. Barack Obama amerikai elnök előzetesen még a kézfogást is kerülte, végül 10 perces nem hivatalos találkozón rövid megbeszélést folytatott az orosz elnökkel. Holnap lesz a csíksomlyói búcsú, a magyar nemzet legnagyobb zarándoklata. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is több százezer hívő érkezésére számítanak a Csíkszeredához tartozó kegyhelyen. Holnap a nagymisén Áder János köztársasági elnök és Hende Csaba honvédelmi miniszter is részt vesz. Szombathelyről tegnap indult a Csíksomlyó Express, amely a búcsúba viszi a zarándokokat. Ma hajnalban a budapesti keleti pályaudvaron a külön vonathoz kapcsolták a Székely Gyorsot. A 16 kocsiból álló vonaton több mint 1000 zarándok utazik.
Csomagokkal felpakolva, zászlókkal a kezükben szálltak fel az első zarándokok késő este Szombathelyen a Csíksomlyó Expressre. Innen több mint 100-an indultak útnak a csíksomlyói búcsúra.
Egy nagyon jó érzés ott lenni a magyarság szent helyén.
Jó reggelt! A keleti pályaudvaron több százan várták, hogy elindulhassanak az egyik legnagyobb magyar katolikus búcsújáró helyre.
Egy lelki felfrissülést, egy megerősödést, és hát nagy-nagy élmény.
itt semmisé válnak a határok, és itt összeborulnak a lelkek, a szívek, a magyar-magyar kapcsolat.
Szombathelyről hajnal 4-kor futott be a Csíksomlyó Express Budapestre. Ehhez itt kapcsolták hozzá a Székely Gyorsat. A szerelvényeket indulás előtt Snell György, a budapesti Szent István Bazilika plébánosa áldotta meg. Az össznemzeti különvonat Debrecenben is megállt, ahol újabb zarándokok szálltak fel.
Ez egy más világ. Ilyenkor az ember kiszakad abból az életből, amit egyébként él, és belekerül egy olyan közegbe, ahol nagyon-nagyon jól érzi magát.
Csak nem 300-an várták zenével, virágcsokrokkal és lobogókkal Nagyváradon a zarándokvonatot.
Összetartozás, ez nagyon sokat jelent. Nekünk nincs más, csak ez. És minden ilyen alkalmat ki kell használni.
Népek harcába, zajló tengeré.
A búcsúba indulókat Nagyváradon Tőkés László nemzeti szalaggal átkötött nagyszalontai kenyérrel és pálinkával várta.
A trianoni határok áthatolhatatlan falai is leomlottak, és Csíksomlyó újból visszanyerte régi fényét, mint egy jelképe gyanánt annak, hogy visszanyertük a lelkismereti és vallásszabadságot, megélhetjük hitüket, megélhetjük hitünket és nemzeti mi voltunkat.
A vonat a több mint 1000 zarándokkal várhatóan késő este érkezik meg székelyföldi végállomására, ahol az ünnepi nagymisére várhatóan több százezren gyűlnek majd össze.
Csíksomlyón van kolléganőnk, Száva Enikő. Szervusz Enikő, most mi történik Csíksomlyóban, és hány embert várnak a holnapi misére?
Jó estét kívánok! 2 órával ezelőtt zajlott a pünkösdi búcsú. Jó estét kívánok! Körülbelül 2 órával ezelőtt zajlott a pünkösdi búcsú nyitó miséje a somlyói kegytemplomban. Ezt egy egész éjjel át tartó virrasztás követ majd. Itt a hármas halom oltár előtt a csíksomlyói nyeregben már katonás rendben várják a táblák, illetve mindenféle táblák ki vannak ide téve, hogy hová érkezzenek holnap a keresztalják. Nemrég találkoztam egy Baranya megyei zarándokkal, aki 30 napja van úton, és azt mondja, hogy elsősorban a családokért, a magyar családokért gyalogol. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy a családok sorsa nem kifejezetten az anyagiaktól függ, vagy nem elsősorban az anyagiaktól függ, hanem a családok békéjétől, az összetartozástól. Somló életében egyébként jubileumi év az idei, hiszen 500 évvel ezelőtt állították fel Szűz Mária kegyszobrát, a Mária szobrot, és éppen ebből az alkalomból, ahogy nemrég elmondta Urbán Erik atya, a kegyhely igazgatója, ősszel meghirdetik a Mária évet. Én szinte az egész nap folyamán itt tartózkodtam a somlyói nyeregben, és el kell mondanom, hogy hol 7 ágra sütött a nap, hol meg szakadt az eső, és talán nem lesz ez így, nem lesz ez másképp holnap sem.
Enikő, köszönjük! A misét holnap a Duna TV közvetíti délelőtt 11 órától. A közmédia az egész pünkösdi hétvégén kiemelt ünnepi programokkal készül. Vasárnap reggel a Kossuth Rádióban művészek és tudósok beszélgetnek az alkotó lélekről, a Duna pedig 3 órás műsorfolyammal jelentkezik Gimes Bükről. Pünköst hétfőn a Bartók Rádió az MR gyermekkórus hangversenyét közvetíti. Elbúcsúztatták, és pünkösdre már vissza is szállítják Mátra Verebély Szentkútra azt a Mária szobrot, amelyet az ottani kegyoltár restaurálása idejéig a budapesti Szent István Bazilikában helyeztek el. A kegyszobrot Erdő Péter bíboros szentmisével indította útnak, de mielőtt a Nógrád megyei településre ér, a hívek a pásztói plébánia templomban is lerúhatják előtte a tiszteletüket. Az első igazi nyári hétvége áll előttünk, tökéletes időjárással, 32-33 fokos kánikulával. A Híradó riporterei a vízpartokon néztek körül, Németh Zsolt a Balatonnál Keszthelyen van, M. Bíró Liza pedig a Tiszatónál Poroszón. Zsolt, mire lehet számítani a Balatonnál a hosszú hétvégén?
Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, minden esetre jó időre és strandolásra is akár. Én már ma Badacsonyban láttam olyan embereket a strandon, akik megmártóztak a Balaton vizében, igaz, még csak 17-18 fokos, de ez a hétvégén minden bizonnyal emelkedni fog. És itt közel van hozzánk a keszthelyi városi strand, itt még 7 óra után is láttunk a strandon embereket, fürdőruhában és fürdőzőket is, ez a hétvégén tehát még jobb lesz, de más programokat is kínál a Magyar Tenger, hiszen Alsóörsön tart a szokásos motoros fesztivál, Szántódon pedig a könnyűzene híveit várják, Balatonfüreden sárkányhajó regatta lesz, Szigligeten várfesztivál, Balatonbogláron pedig több mint 600 néptáncos mutatja meg tudását, Siófokon pedig holnap hivatalosan is meg fogják nyitni az idei nyári balatoni szezont, amire nem csak az önkormányzatok, nem csak a vendéglátók és a nyaralni vágyók készülnek, hanem az országos mentőszolgálat is. Ők ma mutatták be azokat a mentőeszközöket, amelyekkel fokozni kívánják saját munkájuk hatékonyságát, hiszen ebben az időszakban a megszokottnál több mint másfélszer több riasztást kapnak.
Mentőhelikoptert, hajókat és esetkocsikat is felvonultató bemutatóval demonstrálták a mentők a Balatonnál, hogy felkészültek az idei nyári szezonra.
1, 2, 3.
Az országos mentőszolgálathoz a nyári szezonban dupla annyi hívás érkezik, ezért erre az időszakra külön készülnek.
A nyáron egy olyan speciális segélykocsi rendszer működik a Balatonparton, ami lehetővé teszi, hogy a balesetekhez átlagban 7 percen belül kiérkezhessünk. Ez nevesítettem Balaton lennén a gyerekmok, világoson Balaton, világoson a mentőmotor, illetve Balatonfüreden a mentőhelikopter.
Ilyen mentőmotorral tavaly nyáron 150 esetben vonultak a tó környékén.
148 lóerős egyébként, a végsebessége az olyan 220 km/h környékén van.
A motorokra akkor van szükség, amikor olyan helyekre kell eljutni, ahová a mentőautó nem tud bemenni.
Nagyon sok olyan helyzetben tudtuk használni hatékonyan a motorokat, ahol nem lehet máshogy oda menni, például egy vitorláskikötőnek a múlója, egy strand, egy lezárt terület, ezekre a helyekre a motor ugye könnyedén bemegy.
A mentősök szerint a nyári vízi balesetek nagy részét el lehetne kerülni.
Ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe. Bármiféle ugrás előtt győződjenek meg a mélységről.
Zánka központ a Rupert Rádió próbára hívjon féltől.
A Balatonon összesen 7 mentőhajó dolgozik, ebből 2 kifejezetten gyorsan bevethető. A vízimentők évente átlagosan 70 embert mentenek ki a tóból.
Jelentkezik a központ adásodat, kiválóan hallok véte.
Idén 50 balatoni fürdőhelyen lesznek szakképzett vízimentők.
Embíró Liza kolléganőm tehát a Tiszatónál, Poroszlón van. Szervusz Liza, ott beindult már a szezon?
Szervusz, jó napot kívánok! Nos, lassan beindul a szezon valóban, de hát azt mondják, hogy a Tiszatavat a legjobban csónakból lehet felfedezni, ezért szálltunk mi is csónakra. Meg kell, hogy mondjam, hogy a mai napon még nem sokan követték a példánkat, kivéve például ez a kedves család itt, ahol még a legkisebbnek is horgászbotja van, és hogy miért fontos ez, hiszen azt mondják, akik jól ismerik ezt a környéket, hogy holnap hajnalra valósággal elfoglalják, ellepik majd a horgászok a partot és a tavat, hiszen a Tiszató a horgászok paradicsoma, mindent lehet itt fogni. A busától a pontyon át egészen a balinig, ha az embernek van egy kis szerencséje. De persze nem csak a horgászokat várják a Tiszatóra, hanem a túrázókat, elsősorban a vízi túrázókat, hogy ők is megcsodálhassák ezt a páratlanul szép tájat, amit most mi is láthatunk. A szállóhelyek javarészét már lefoglalták, de azért még mindig vannak szabad szobák, sőt szabad kempingek is. De mivel nagyon jó időre számítanak a hétvégén turista csalogató időre, ezért azt gondolom minden készen áll ahhoz, hogy itt a Tiszatónál is megkezdődjön a szezon.
Liza Zsolt, köszönjük! Túlnyomó többségében jók a körülmények a strandokon, az ellenőrzések során a tavainál sokkal kevesebb helyen tapasztaltak valamilyen hiányosságot. Országszerte 278 strandot és fürdőt vizsgáltak az ANDS munkatársai, és 88 helyen találtak szabálytalanságot.
Mert készülnek az első vattacukrok, és lassan megtelnek a medencék is.
Az élmény medence miatt, és sok medencéje is van, de változó megyünk, dagály, de inkább a Palatinot szeretjük.
Legtöbben a sokféle szolgáltatás, az úszás, a csúszdák, vagy éppen a termálélmény miatt választják ezt a budapesti strandot. de sokat számít a tisztaság is.
A kollégáim minden nap azzal kezdik úgynevezett a strandnyitás, meg a fürdőnyitás, hogy minden medencét átvizsgálnak, minden környezetet átvizsgálnak, tehát minden éjszaka, illetve nappal egy nagyon komoly takarítást kap ugye zárás után, illetve nyitás előtt a strand.
Az ANTS vizsgálatai szerint nem mindenhol ilyen megfelelőek a körülmények. Május 31-ig országszerte 270 strandot és fürdőt ellenőriztek, és több mint 80 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot a medencékben. De összességében jobbak az eredmények, mint tavaly ilyenkor.
Tavaly évben például a töltőürítő rendszerek vizsgálatában 51%-nál találtak a kollégáink hiányosságot, az jelenleg most még csak 14%-on van, ami nagyon pozitívnak tűnik, illetve a vízforgatós medencéknél még kedvezőbb a helyzet, hiszen ott tavaly 19%-ok volt, ahol valamilyen kifogásoltságot találtak, és idén még csak 4%-ot értük el.
Az ANTS a főszezonban is járja majd a strandokat. A medencék mellett ellenőrzik a zuhanyzókat, a lábmosókat és az illemhelyeket is, és az üzemeltetőket kötelezhetik a szabálytalanság megszüntetésére.
Már csak 6 nap, és kezdődik Brazíliában a labdarúgó világbajnokság. Bár több stadionban is dolgoznak még az építőmunkások, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint minden elkészül időre. A nyitó mérkőzést jövő csütörtökön a horvát és a brazil válogatott játsza. A VB-re a közmédia munkatársai is készülnek.
10 jegyes pár fogadott örök hűséget egymásnak a riói megváltó Krisztus szobor alatt, 7 nappal a világbajnokság kezdete előtt. Brazíliában most minden a fociról szól, még ezek a mennyegzők is. A jegyes párok ugyanis nehéz sorsú riuiak, a ceremóniát pedig az egyik riói futballklub fizette. Ilyen egyszer történik egy életben, soha nem is álmodtam róla, azt hiszem, ez a legjobb dolog, ami az életemben történt, mondja boldogan az egyik menyasszony. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közel sem ennyire boldog, több stadion még félkész. Csuritibában például még le sem rakták a gyeptéglákat. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség szerint 3 kritikus helyszín is van. Van még egy hét a kezdésig, és nem is fognak játszani minden stadionban egyszerre. Vannak problémák, de én bizakodó vagyok, és a végrehajtó bizottság is optimista. Várjuk a VB nyitó mérkőzését, mondja a FIFA elnöke. A nyitó meccset a horvátok játsszák a házigazda brazilokkal június 12-én a São Paulo-i Corinthians arénában. A horvát válogatott már megérkezett Brazíliába, és meg is tartotta első edzését.
Én játékosokban benne vettem, úgyhogy Bundesliga-n keresztül néztem.
A közvetítésekre már a sportosztály munkatársai is készülnek. A köztévé 4 sportriportere közül Mezei Dániel lesz az egyik helyszíni kommentátor. Azt mondja, ő mindig a következő mérkőzésre készül.
Hát én azt szeretem, amikor van egy adott meccs, mondjuk Ausztrália-Chile, első meccsem a VB-n, és akkor előtte én már pár nappal összeszedem azokat a dolgokat, amiket egyébként kigyűjtöttem, meg tudok, és akkor azt rendszerezem, és úgy ülök oda.
Június 12-től az M1 és az M2 a világbajnokság mind a 64 meccsét élőben közvetíti, és a Kossuth Rádió is kiemelten tudósít az eseményről.
Sporttal folytatjuk, aztán pedig időjárás jelentés, utána válogatás klasszikus kabarékból. Ma 9 óra 10 perckor kezdődik az este, rögtön utána híradó, várjuk Önöket, viszontlátásra!